Kedves testvérek, a 377. számú dicséretünket keressük ki. 377. számú dicséretünk. Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. A 65. Zsoltárunk dallamára énekeljük ezt a dicséretet mind a három versével. Szentlélek, légy körül bennünket, szented meg szívünket, készíts neved imádására, magasztalására, hogy téged szívből imádhassunk, hálákat adhassunk, hisszük a mi szánknak szóz Atya, egeid meghatja. Szentlélek, imádunk mi téged, valljuk Istenséged. Hisszük, hogy az új ember szíve saját kezed míve. Te vagy a hitnek, mint szerzője, mind elvégezője. Te gyújtasz szívünkben világot, forró buzgóságot. Szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket. A sok hiába valóságtól, e család világtól, hogy az igének hallgatói légyünk megtartói, mely szívünkben gyökeret verjen, s gyümölcsöt teremjen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Imádkozzunk, testvérek! Köszönjük azt a kegyelmet, amelyet a te személyed hozott és jelent számunkra, drága Úr Jézus Krisztus. Köszönjük neked a kegyelemnek felénk való áradását, megnyilvánulását, hogy amikor megszólal a te igéd, és azt olvassuk és hirdetjük, vagy beszélünk róla, akkor te magad lépsz hozzánk közel, és te vagy az, aki hozott számunkra az üdvösséget, a bűnbocsánat által. Dicsőítünk téged azért, hogy estéről estére együtt lehetünk te veled, és köszönjük néked a te szavadat, tanításodat, amelyel keresel és elgondolkoztatsz, amelyel a hitben előbbre szeretnél bennünket juttatni és vezetni gondolatainkat, cselekedeteinket, beszédünket, egész életünket egy mélyebb szentségre. Könyörülj meg rajtunk, hogy hadd tudjuk ma is készen fogadni a te ígédet, és hadd vegyen bennünk lakozást a te lelked, hadd formálódjon a mi életünk. Amen. Kedves testvérek, estéről estére arról beszélgettünk, és arról szólt az ige hirdetés közöttünk, hogy mi az, amit a hívő embernek a Szentlélekről, vagy a Szentlélekkel kapcsolatosan mindenféleképpen tudnia kell. A Szentírás sok mindent kijelent nekünk Istenről, a Szent Háromságról, a Szent Háromság személyeiről, az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről, mégis talán a Szentlélek az a Szent Háromság személyei közül, akivel a legkevésbé vagyunk tisztába, és akiről a legkevesebbet tudjuk. Megérthettük az első estén azt, hogy a Szentlélek szül újonnan, ő formálja át a mi gondolkozásunkat és szívünket, hogy akik egykor Istent nem kerestük, vagy gyűlöltük, vagy szükségtelennek tartottuk, fölismerjük a Szentlélek munkája nyomán nem csak Isten felénk való jóságát és szeretetét, hanem mi, akik korábban nem ismertük magunkat, a Szentlélek újonnan szülő munkája által eljutunk a helyes önismeretre is. És ez a helyes önismeret elvezet bennünket ahhoz az Istenhez, akit szintén a Szentlélek ismertet meg velünk, aki a mi egyetlen megmentőnk, üdvözítőnk lehet. Aztán a második este beszéltünk arról, hogy a Szentlélek nem csak munkálkodik a mi szívünkön, hanem a Szentlélek lakozást vesz a hívő ember, a hitre jutott ember szívében, életében, és ott gyümölcsöket terem az Isten dicsőségére. Elmondtuk azt, hogy át akar bennünket járni, át akarja venni az uralmat, átveszi az uralmat, inkább így mondom, a mi tagjaink, beszédünk, gondolkozásunk felett a Szentlélek, és úgy formálja és irányítja az életünket, hogy ez egyre nyilvánvalóbban és egyre láthatóbban Isten dicsőségét szolgálja. A mai estén arról szeretnék a testvéreknek beszélni a Szentlélekkel kapcsolatosan, hogy a Szentlélek nem csak az egyes embert szüli újonnan, hanem tulajdonképpen az újonnan születés és megtérés által a Szentlélek egy népet hoz létre ezen a világon, amelyet egyháznak nevezünk, és ezt nem csak szüli e Szentlélek e népet, hanem szüntelen vezeti is, míg nem elérünk célunkhoz. Ma este a Korintusi levélből olvasom a testvéreknek az ígét, a Korintusi levél első fejezetéből, az első fejezet negyedik versétől kezdődő szakaszból, amelyet a negyedik verstől a tizedik versig olvasunk. Hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. Kedves testvérek, ahogyan ezt az imént mondtam, a Szentlélek nem csak az egyes embert szüli újonnan, és plántálja el itt ebben a világban, vagy hagyja magára ebben a világban, hanem a Szentlélek egy népet hoz létre ezen a világon, amelyet egyháznak nevezünk. Ennek a népnek, Isten népének van egysége ezen a világon. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy Isten népének egysége van ezen a világon. Ennek az egységnek nem más a titka, mint Isten szent lelke. Az a szent lélek, amely újonnan szül, az a szent lélek, amely lakozást vesz bennünk, ezt tesz bennünket egységessé, Isten gyermekeit ebben a világban. A Szentlélek azonban, ahogyan mondtam, nem csak beleszül ebbe a világba bennünket, hanem a Szentlélek egy közösségbe szüli azokat, akiket újonnan szül. Ezt a közösséget a Biblia sokféleképpen nevezi, így nevezzük mi is egyháznak, vagy nevezzük üdvözültek seregének, vagy talán a legismertebb kifejezéssel nevezzük Krisztus testnek. Krisztus testnek. Ez a kifejezés nagyon beszédes, arról beszél tulajdonképpen, hogy ez a közösség a Krisztus egyháza a lélek egységében. Nem azért a Krisztus egyháza ez a közösség, mert ezt állítja magáról. Nem ezért a Krisztus egyháza, hanem azért, mert Krisztus a lélek által szüli és tartja együtt ezt a közösséget. Tehát itt a Krisztus egyháza az nem egy minőségjelző, hanem egy birtokos jelző. Ez a közösség a Krisztusi. Ahogy máshogy mondja a Szentírás, máshol ez a közösség a Krisztusi, mert ő a vérével fizetett érte. Krisztus teljes joggal rendelkezik e felett a közösség felett. Az övé, megvette. És amikor jónak tetszik neki, akkor az ő lelke által összeszedi, elhívja, a magáévá teszi mindazokat, akikért fizetett. A Krisztus test tehát, az üdvözültek serege, az egyház, Krisztus megváltott népe. És azt gondolom, hogy rögtön szembesülünk itt azzal, hogy a mi egyház fogalmunk, vagy a mi Krisztus testről alkotott fogalmunk, vagy az üdvözültekről való gondolkozásunk egy kicsit, mint a tágabb fogalom lenne ennél, amit a Biblia elénk vezet. A magyar nyelvben különösképpen is kísért bennünket az, hogy az egyház szót a Bibliától elszakadva különböző felekezetek használják, és magukra vették és veszik. Így van Magyarországon sokféle egyház. Van római katolikus egyház, görög katolikus egyház, református egyház, evangélikus egyház, lehetne sorolni itt több száz egyház. Olyan egyházak, amelyek a nevükben is ez szerepel, hogy egyházak. Úgy kell mindenről gondolkoznunk, és talán azt tisztíthatja a mi gondolkozásunkat, vagy biblikussá tehet bennünket, ha ezeket az egyházakat, amelyek magukat egyházaknak nevezik, ezeket a közösségeket, inkább felekezeteknek nevezzük. Felekezeteknek nevezzük. Talán közelebb kerülünk a Biblia igazságaihoz ennek a felfedezésével. Mert ha egyházként illetjük őket, vagy úgy gondolkozunk róluk, mint egyházak, a Krisztus egyházáról, akkor automatikusan összecsúszik a fejünkbe ez a két fogalom. Ezért van az, hogy az egyházak mindig azt mondják, hogy mi vagyunk az üdvözítő egyház. De ilyen, hogy üdvözítő egyház, itt a Földön látható szervezeti formában ilyen nincsen. Ilyen nincsen. Kimondatlanul is a világ lakosságának legnagyobb százalékát megmozgató római katolikus egyház, de olykor kimondottan is magát az üdvözítő egyháznak tartja. Ezért törekszik arra, hogy az elszakadt testrészeket a protestantizmus és az egyéb mozgalmak által kiszakadt testrészeket valahogy integrálja magába, visszaszeresse magához, mert úgy gondolják, hogy mi vagyunk az Isten üdvözítő egyháza ezen a földön. A probléma csak abban van, testvérek, hogy azt mondtuk, a Biblia szerint az egyház azoknak a közössége, akiket a Szentlélek újonnan szült és hitre juttatott. Ezt egyetlen egy szervezet sem képes a Földön koordinálni, irányítani vagy megszabni. Jézus Nikodémussal való beszélgetését is olvastuk, ahol Jézus világossá teszi, hogy a lélek munkája olyan, mint a szélnek a zúgása, és az ember látja, szembesül vele, hogy van, de nem tudja mikor, honnan jön, hová megy. Tehát egyetlen egy földi intézmény sem sajátíthatja ki magának a Szent Lelket, és nem mondhatja azt, hogy a mi kereteink között munkálkodik a Szent Lélek, máshol meg nem munkálkodik. A mi kereteink között lehet üdvözülni, máshol pedig nem lehet üdvözülni. Tulajdonképpen fontos lenne azt megértenünk, és ezért is nevezzük, és szerencsések, ha így nevezzük, a mai egyházakat felekezeteknek, hogy a felekezetek gyűjtő közösségek. Olyan közösségek, amelyekben együtt vannak azok, akiket a Szentlélek már újonnan szült és hitre jutottak, de ott vannak mellettük azok is, akik még ezen a folyamaton nem mentek keresztül. Lehet, hogy vannak ott olyanok is ezekben a közösségekben, akik soha nem fognak ezen a folyamaton keresztül menni. És lehet, hogy vannak olyanok, akik majd csak később mennek keresztül az újonnan születés folyamán a hitre jutás csodájához. Az egyház, a bibliai értelembe vett egyház tehát egy olyan közösség, amely valós közösség, mégis csak láthatatlan módon van jelen ebben a világban. Láthatatlan módon. Olyan módon, hogy nem lehet igazából összeszedni. Nem lehet összehívni. Nem lehet lefényképezni. Nem lehet azt mondani, hogy itt és itt található. Mert képtelenek vagyunk erre. Ezt a közösséget, az egyházat, a Krisztus testét, azonban mégis, annak ellenére, hogy nem látható formában van jelen ebben a világban, jellemzi közös dolgok. Közösek az üdvösség útjáról való nézeteik és hitvallásuk. Olyan nincsen, hogy két ember újonnan szül a Szentlélek, és a megtérésről, az Istenhez való jövetelről szögesen ellentétes tanítást adnak. Mert ugyan a hitnek az útja minden ember életében egy kicsit egyéni és személyes, ahogy eljutunk Istenhez, mégis egységes abban, hogy a Szentlélek munkája bennünk az újonnan születést, és mivel egy személy, a Szentlélek áll minden ember megtérése mögött, ezért az annak ellenére, hogy egyedi, mégis egy személynek a műve. Azaz azok, akik az üdvözültek seregébe tartoznak, az üdvösség útjáról való hitükben, meggyőződésükben tökéletesen egységesek. Miben nyilvánul ez meg? Abban nyilvánul meg, hogy vallják az ember tökéletes elveszettségét, az, hogy az ember a bűnei miatt kárhozatra méltó. Mert fölismerték ezt a Szentlélek munkája által. Azt, amit fölismert Pál apostol, meg a többi tanítványok is, hogy nincsen bennem semmi jó. Hogy nincsen bennem semmi, ami alapján az Isten üdvözíthetne engem. Aztán egységesek a Krisztus testbe tartozó testvérek abban is, hogy Krisztust, mint az üdvösség egyetlen útját hiszik és vallják. Mert hogy nem adatott más név, aki által üdvözülhetnénk, csak a Jézus Krisztus neve. Egységes ez a nép, mert a Szentlélek fölismertette velük és velünk hogy nincs más út, hogy a mennybe nem a szervezetiségen keresztül vezet az út, nem a felekezeteken keresztül vezet az út, nem különböző gyakorlatokon, életviteli szokásokon keresztül visz a mennybe az út, hanem Jézus Krisztuson keresztül, aki eljött erre a földre, és bűnhődött a mi bűneinkért, hogy megengesztelje az atyát, aki azért, mert a fiút megbüntette, bennünket fölment az ítélet alól. Bárhová megy az ember a világon, mindenhol meg kell, hogy ismerje, vagy fel kell, hogy ismerje azt, aki ennek a láthatatlan testnek, a Krisztus testének, az egyháznak, az üdvözültek seregének a tagja. Elég, ha ennyit kérdezünk egy embertől, mit vallasz a bűnről, az ember státuszáról, és mit vallasz a megváltásról. És mindjárt kiderül, hogy a Szentlélek által újonnan született emberrel van-e dolgunk, vagy olyannal, aki érdeklődik, de talán még nem jutott el a személyes kapcsolatra Istennel. Abban is egységesek Isten gyermekei, hogy tudják, hogy ebben a világban feladatuk van. Tudják, hogy feladatuk van mégpedig élő és igaz közösségben egymással teljesíteni az Úr parancsát, hirdetni az evangéliumot minden népnek. Ahol a misszió gondolata nem csak egy gondolata, hanem egy gyakorlat is, ott minden valószínűség szerint megtaláljuk az Isten eljegyzett népét. Azokat az embereket, akik újonnan születtek, megértették a Krisztus titkát, és hálából odaadják magukat az Úrnak, hogy teljesítsék azt a feladatot, amire Isten bennünket elhívott, amit nekünk adott. Így tehát igaz az, hogy az egyház, a Krisztus test, az üdvözültek serege egy láthatatlan és körül határolhatatlan tömeg ezen a világon, de mégis igaz az, hogy mégis látható, jelenlévő és fölismerhető. Ott azokon a helyeken, ahol szólnak, ahol munkálkodnak, ahol életükkel bizonyságot tesznek megváltó urukkal. A Krisztus test tehát az egyház nem azonos a felekezetiséggel. Talán ezt mindenképpen jegyezzük meg, a felekezet olyan, mint egy fészek, amelybe bekerülnek tojások meg fiókák, de önmagában egy fészek nem túl sokat ér. Nem túl sokat ér. Még azt is elmondhatjuk, hogy ezt a fészket is igyekszik Isten minél csodálatosabban létrehozni, koordinálni, hogy hogyan épüljön fel az egyház a maga szervezetiségében, a különböző felekezetek. Kérdés, hogy vajon a Szentlélek vezetését követik-e azok, akik az egyes felekezeteket vezetik. Azt is meg kell azonban fogalmaznunk, hogy ez a láthatatlan gyülekezet, a bibliai egyház, az tulajdonképpen nem létezik a felekezetiség nélkül. És ez alatt azt értem, hogy akik Isten megváltott gyermekei, azok valamelyik felekezetnek is a tagjai. Ma egyre nagyobb divatja van annak, hogy valahol megtérünk, aztán nem tartozunk sehova, semmilyen felekezethez, mondván, hogy a felekezet nem azonos az egyházzal, a Krisztus testtel, kritizálván azt, hogy a felekezetben sok minden nem úgy van, ahogy kellene, egyre többen vannak azok, akik úgy gondolják, hogy egy egyszemélyes gyülekezet a legbiztonságosabb hely a világon, ahol én szabom meg a rendet, nincsenek mások, nincsenek problémák. De a Krisztus test nem létezik ma sem ezen a világon, a felekezetiség nélkül. Nincs elkülönülés, nincs leválás, nincs kilépés, mert Isten újonnan született gyermekei azokban a felekezetekben igyekeznek az igét, az evangéliumot továbbadni, amelyeknek a keretei között Isten jónak látta újonnan szülni őket. Felekezetet persze lehet váltani. Ha valaki úgy gondolja, hogy az a felekezet, amelyben ő addig élt, nem alkalmas, vagy az a felekezet nem fogadja be őt, vagy az a felekezet nem akarja a Krisztust elfogadni, nyilván szabad arra, hogy váltson, hogy egy más felekezethez tagolódjon be. De nem szabad semmiféleképpen azt gondolni, hogy létezik olyan felekezet a világon, ahol majd ne lennének ellenségeskedések, viszálykodások, feszültségek az ott lévő emberek között. Maximum csak stílust tudunk váltani itt a Földön, és tudunk olyan közösséget keresni, amely jobban elfogad bennünket, de tudnunk kell azt, hogy a felekezetekben mindig olyan emberek vannak együtt, akik már hitre jutottak, és még nem jutottak hitre. És ez a kettősség a felekezetekben mindig nagyon sokféle feszültséget generál. Generálja azt a feszültséget, amit nem tudunk szabályozni. Hogy aki hitben jár, kevésbé tudja tolerálni azt, aki nem jár hitben. Aki meg nem jár hitben, kevésbé érti azt, hogy miről beszél az a másik. Eleve megszületnek feszültségek. És ott van a mi nagy ellenségünk, a sátán, aki nem restel még az Isten gyülekezetében sem kísérteni, és ha lehet, megbontani a lélek által megszületett egységet. Azt gondolhatjuk, hogy talán egyszerűen meg lehetne oldani ezt a kérdést, hogyha azt mondanánk, hogy holnaptól kezdve csak a hívők, akik újonnan születettek, akik el tudják mondani, hogy én bűnös voltam, szerencsétlen voltam, de az Atya nekem Jézus Krisztusért kegyelemből megbocsájtott és új életet adott, na ha azok összejönnek egy helyre, akkor ott lehet egy tiszta gyülekezet. Látunk is ilyen törekvéseket és mozgásokat, de ahogy arról már beszéltünk, amíg ebben a testben élünk, és itt élünk a Földön, addig kísérthetők vagyunk. Tehát ne ábrándítsuk, vagy ne bolondítsuk magunkat azzal, hogy itt a Földön egy olyan szervezetileg tiszta, egységes gyülekezet létrehozható lenne, amelyben ne volna feszültség. Az ördög a hívőket is egymásnak képes ugrasztani, ha éppen ilyenre szottyan kedve, megkísért bennünket, és rendesen el is szoktuk benne bukni. Meg kell barátkoznunk ezzel a gondolattal, hogy Istennek úgy tetszett, hogy azokat, akiket elhívott, megigazított, itt tartsa ebben a világban. A világ kezdetétől végéig gyűjt magának Isten sereget, így valljuk a Heidelbergi Kt-ban, tehát ez a gyülekezet, amely az Isten népe, az ő teste, nem csak egy pillanatnyilag jelenlévő gyülekezet a világban, hanem az időben is jelen van, a világ kezdetétől fogva annak végéig. Más megfogalmazás szerint van ennek a gyülekezetnek egy harcoló része, aki itt van a Földön és tusakodik, és van ennek a gyülekezetnek egy már célba érkezett, megdicsőült része, akik ott vannak az Úr előtt, és őt dicsőítik. Nos, tehát megérthetjük azt, hogy Isten népének az egységét ezen a világon a Szentlélek jelenti, az a Szentlélek, aki újonnan szül, elvezet a hitre, és betagol bennünket abba a közösségbe, amely a Krisztus teste, az üdvözültek serege, vagy egyház. Arról szeretnék még néhány szóban szólni a testvéreknek, hogy mi jellemzi az Isten népét ezen a Földön. Pál apostol, amikor megírja a korintusbeliekhez írt levelét, akkor ebben a néhány sorban, amit felolvastam, néhány dolgot megemlít ezzel a közösséggel kapcsolatban. Azt mondja a korintusbeli hívőknek, hogy ők meggazdagodtak beszédben és ismeretben. Ez nem azt jelenti, hogy addig nem beszéltek, és most már sokat beszélnek, hanem meggazdagodtak egy olyan ismeretben, amely átformálta az ő beszédüket, ma így mondanánk, ti meggazdagodtatok a helyes kommunikációban. Ti jól tudjátok már az evangéliumot kommunikálni a világ felé. Mindez a Szentlélek munkája, hogy elvezeti az újonnan született embert és közösséget az Isten egyre tökéletesebb megismerésére. Mert az ismeretben való növekedés és gazdagodás azt jelenti, hogy az ember egyre jobban megismeri Istent. Honnan ismerjük meg Istent? A kijelentésből ismerjük meg. Tehát a kijelentésben való elmélyedés, a kijelentésben való gazdagodás visz bennünket egyre közelebb a mi Urunkhoz, Istenünket, Istenünkhöz, és minél jobban ismerjük őt, annál gazdagabb a mi róla való bizonyságtételünk. Annál gazdagabb a mi beszédünk, amellyel kommunikálunk ebben a világban őróla. Mert hogy az evangélium hirdetése tulajdonképpen az Isten csodálatos kegyelmének a hirdetése. Pál apostol azt mondja, hogy mi nem magunkat prédikáljuk, hanem a kegyelmet prédikáljuk. Ahhoz, hogy az Istenről és az Isten kegyelméről beszélhessünk, ahhoz el kell jutni az egyre mélyebb és tökéletesebb ismeretekre. Erről beszél a 12. fejezet 8. versében is az apostol, aki azt mondja, hogy egyre nagyobb bölcsességgel szóljátok a Krisztust. Egyre nagyobb bölcsességgel beszéltek róla. Nos, testvérek, minden korban el kell jutni a helyes ismeretre, és a Szentlélek által meg kell tanulnunk beszélni. Nem biztos, hogy egy 200 évvel ezelőtt elmondott evangelizáció ma változatlan formában elmondható. Mert nem csak a nyelv változik, hanem változik a kultúra, változik az emberek helyzete, és noha az eszenciája, amit ott akkor megfogalmazott az igehirdető, igaz ma is, mégis meg kell gazdagodni az ismeretben és az ismeretből fakadó beszédben, hogy az ember le tudja fordítani annak a világnak a nyelvére, amelyben éppen él. Hogyan juthatunk el erre? Úgy, hogy a Szentlélek vezet bennünket. Vezeti a mi gondolatainkat az ismeretben, és vezeti a mi gondolatainkat a beszédben. Azt mondja Pál apostol, hogy ezt a közösséget, a Krisztus népét nem csak a beszédben és ismeretben való gazdagodás jellemzi, hanem a bizonyságtétel is. Méghozzá a megerősödő bizonyságtétel. Fontos dolog az, hogy mindannyiunk életében megszületnek olykor bizonyosságok. Olyan tények, amelyek felől nem kételkedünk, amelyekben biztosak vagyunk Istennel kapcsolatosan. Amikor ezeket megvalljuk a világ előtt, akkor tulajdonképpen bizonyságot teszünk. A bizonyosságainkat valljuk meg Istenről. Az erős bizonyságtétel, vagy az erősödő bizonyságtétel, az azt jelenti, hogy az embernek egyre több a tapasztalata, a személyes élménye Istennel, és egyre hitelesebben tesz róla bizonyságot. Mindez a Szentlélek által lehetséges. Hogyan? Úgy, hogy a Szentlélek vezet bennünket, Isten gyermekei engedelmeskednek a lélek vezetésének, és amikor a lélek vezetése alatt élünk, akkor tulajdonképpen újból és újból az Isten igazságait tapasztaljuk meg, és éljük át. Akkor van miről bizonyságot tenni, és akkor erősödhet a mi bizonyságtételünk. Azt is elmondja az apostol, hogy ebben a közösségben, az Isten népének közösségében jelen vannak a kegyelmi ajándékok, méghozzá sokféleképpen. A kegyelmi ajándékok Isten lelke által munkált jellemzői a hívő embereknek. Sokféle a kegyelmi ajándékok sokasága, divatos dolgok időnként előkerülnek, és erről sokat beszélnek a keresztény felekezetekben. Van-e nálatok gyógyítás, van-e nálatok nyelveken szólás, van-e nálatok ördögűzés, mert valóban felsorolja a kegyelmi ajándékok között az ilyesmi dolgokat a Szentírás, de sok-sok féle kegyelmi ajándékokról szó sem esik sokszor a keresztény felekezetekben. Azt mondja az apostol, hogy a hívők közösségét a kegyelmi ajándékok jelenléte jellemzi. Azaz, Istennek különleges ajándékai, amelyek személyre szabottak, megjelennek az ő lelke munkája által az egyes tagokban, és ezek az ajándékok gazdagítják a többieket. A kegyelmi ajándékok soha nem arra adattak, hogy az ember maga gazdagodjon, hanem arra, hogy az Isten evangéliumát megerősítsék, alátámasszák, elsőrenden abban a közösségben, amelyben az evangélium megszólalt és hirdettetett. Sokféle kegyelmi ajándéka van Istennek, amelyre készé és képessé tett bennünket. Talán ezek a kegyelmi ajándékok olyan dolgok, amikre mi könnyedén azt szoktuk mondani, hogy nekem ilyen a természetem. De jó, ha tudjuk, hogy ezek nem a természetünk automatikus részei, hanem Isten kegyelmének, szeretetének, az ő lelke által való munkálkodásának az eredményei. Az, hogy valaki segít a másiknak, az, hogy valaki megfog egy felmosórongyot, vagy odébb tesz egy széket, vagy valaki elmegy, meglátogatja a harmadikat, beszél neki a Szentlélekről, az Istenről, az Atyáról, a Fiúról, Szentlélekről, a megváltásról, az, hogy valaki fölfedez valamit, amit mások nem láttak, és pótolja, vagy hozzáadja a közösség életéhez, azt gondolom mind-mind kegyelmi ajándékok. És az Isten népe között kell, hogy érezhetően, tapasztalhatóan ezek a kegyelmi ajándékok jelen legyenek, mert a Szentlélek tesz erre bennünket alkalmassá. A Szentlélek személyesen indít bennünket ilyen dolgokra, és ezek láthatóak. Azt is szeretném végül elmondani, hogy ezt a közösséget, a Krisztus testét jellemzi még az apostol leírása alapján az, hogy Krisztust várják. Hogy Krisztust várják. Ez a közösség nem önmagának él, hanem ahogy mondtam, ez a közösség a Krisztus egyháza, akit Krisztus megvet magának. És ezért ez a közösség itt a földön vágyik azután, az Úr után, aki vérével fizetett, érette. Ez a közösség egy szerelmes közösség, aki várja, hogy a szerelme végre beteljesedjen. Várja azt az időt, amikor majd színről színre láthatja az Urát. És mivel szereti az Urát ez a közösség, ezért erre méltóképpen készül. Azaz úgy jár, ahogyan az ő Urának tetszik. Testvérek, nem egy egyszerű kérdés ez, mert a Krisztus várásról általában úgy gondolkozunk, hogy jó, hát majd egyszer visszajön az Úr, boldog, akit készen talál, de hát ha éppen nem is leszek akkor készen, mégis az ő gyermeke vagyok, hát részem lesz az ő országában. A Krisztus közössége, a lélek által újonnan születettek serege vágyakozik az Úr után. Pál apostol azt mondja, hogy vágyakozom elköltözni, hogy végre ott legyek az én Uramnál. Vágyakozom erre. Tele van a szívem ezzel. A Krisztus várók közössége tehát a Szentlélek által újonnan szült Krisztus test, a Krisztus egyháza. Ez is jellemzi. Amikor a jövőben néz, akkor nem egy választást vár, nem a földi élet megjobbulását várja csupán, hanem amikor a jövőben néz, akkor mindig Krisztust látja. És úgy sóhajt, bizony, jövel, Uram Jézus. Amikor föl kell reggel, akkor nem csak arra gondol, hogy mi az elvégzendő feladat, hanem végigfut rajta az a gondolat is, hogy talán ma eljön a vőlegény, és meglátom őt. Ez meghatározza az életét, és meghatározza a cselekedeteit is. Nem véletlen, hogy Jézus azt mondja, boldog az a szolga, akit az Ura, amikor hazatér munkába talál. Vagy hadd fordítsam az iménti példa szerint úgy, hogy boldog az a mennyasszony, akit a megérkező vőlegény készen talál. Nos, testvérek, láthatjuk azt a különbözőséget, és a különbözőségben mégis az egységet, amit a Szentírás föltár előttünk az egyházzal kapcsolatosan. A Szentlélek tehát nem csak megszül, hanem vezeti, összetartja az egyházat, Isten népét. Amikor az úrvacsora osztáskor elhangzik a végén ez a záró mondat, hogy így éltek vele az apostolok, itt való őseink, az egyház atyák, akkor ez azért hangzik el, hogy kifejezzük azt az egységet, amely a Szentlélek által megvan köztünk, és azok között, akik Jézus Krisztus követői voltak, de már régen nem élnek itt közöttünk a világon. Ki szeretnénk fejezni azt az egységet, amely a lélek egysége. Így éltek vele ők is. Nem biztos, hogy így jöttek az úrasztalához, és nem biztos, hogy kiskehelyből vették. Nem is ezt értjük alatta, hanem azt értjük alatta, hogy ugyanígy tudták, hitték és vallották, hogy Krisztus teste és Krisztus vére az, ami bennünket üdvözít, amely bennünket megvált a kárhozattól és a haláltól. Kedves testvérek, legyen nekünk bátorítás az, hogyha a felekezetünkben a Krisztus ügye a lélek munkája által szabadon hirdettetik, ha az evangélium tisztán szól. Ezért legyünk hálásak. Ugyanakkor meg kell éreznünk annak is a felelősségét, hogy felelősek vagyunk azért az emberi közösségért, felekezetért, amelyben Isten jónak látott bennünket megszólítani, amelyen keresztül elhívott bennünket. Imádkoznunk kell. Nekünk elsőrenden a református egyházért, a református gyülekezetekért, gyülekezeti tagokért, presbiterekért, lelkészekért, gyülekezeti szolgákért, egyházi vezetőkért, mert felelősek vagyunk. Felelősek vagyunk azért, hogy ebben a felekezetben hogyan és miképpen szólal meg a Szentlélek által az evangélium, hiszen ez az evangélium jut majd be a szívekbe, és szüli meg a hitet. Ha mindez nem történik meg, akkor nem járunk Krisztusnak tetsző módon. Isten legyen érte áldott, hogy itt a gyülekezetben sokféle törekvés, imádság kíséri, azt gondolom, a közösségünk útját is, és ebben ne is szűnjünk meg buzgolkodni, és segítsen az Úr bennünket, hogy érezzük is ennek a felelősségét, hogy mindannyian felelősök vagyunk azért, hogy amit teszünk, az az Isten dicsőségére és az Isten tetszésének megfelelően történjen. És ha netalántán úgy éreznénk időnként, hogy egyedül vagyunk, jusson eszünkbe az, hogy az Istennek úgy tetszett, hogy a világ kezdetétől fogva, annak végéig, az ő igéje és szent lelke által egy népe gyűjtsön magának, amelynek élő hitem által Jézus Krisztusért én is tagja vagyok. Adja Isten, hogy akik ebbe a körbe tartozunk már, megéljük látható módon az Istennel való közösségünket, gazdagodva az ismeretben, beszédben, a bizonyságtétel erejében, A kegyelmi ajándékok gyakorlásában és a Krisztust való váradalmunkban. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Szentlélek, Úristen, mert elvégzed a te munkádat ebben a világban, és köszönjük te neked, hogy úgy tetszett néked, hogy ne csak megszűj bennünket, hanem betagolj bennünket a te népedbe, a Krisztus testbe. Köszönjük, hogy egy élő és igaz testnek vagyunk a tagjai, amelyet összeköt a te jelenléted, a te világosságod és az a bizonyosság, amelyet te magad szülsz meg a mi szíveinkben. Adjad, Urunk, hogy tudjunk méltóképpen járni, élni és szólni, elmélyedve az ismeretben, a szentségben, megerősödve a bizonyosságban és a tapasztalatban. Hadd legyen a mi rólad való bizonyság tételünk erős, mindazok felé, akik ide tartoznak hozzánk, de még szívükben nem a tiéd. Kérünk most kifejezetten ő érettük, keresd őket és hívogasd, szeretgesd őket a te országodba. Engedd, hogy megérthessék, hogy a felekezethez való tartozás még nem az üdvösségre való bemenetel. Köszönjük, ha már ezt érthetjük. Kérünk, engedd, hogy szeretettel hadd tudjunk bizonyságot tenni arról a kegyelemről, amely a korábbi értetlenségünkből áthozott bennünket a te világosságodra, arra az állapotra, amikor mindezeket már értjük és tisztán látjuk. Kérünk téged, így emlékezz meg rólunk, és engedd meg, hogy a mi bizonyságtételünk elhasson a templomnak falain túlra is. Így kérünk ezért a lakótelepért, az itt élő emberekért, azokért, akiket ismerünk, és azokért is, akiket még nem ismerünk. Adjad, Urunk, hogy mindenfajta félelem nélkül hadd tudjunk bizonyságot tenni. Add meg nekünk lelked által a szavakat, a bátorságot, a világosságot mindazzal kapcsolatban, amit szólnunk lehet, és amit szólnunk kell. Így kérünk most téged arra is, hogy áld meg a vasárnapi összejövetelünket. Kérünk téged mindazokért, akik ide eljönnek, adja szívükbe nyitottságot, és munkálkodj közöttünk szent lelked által. Arra is kérünk téged, hogy buzdíts föl bennünket arra, hogy hívogassunk másokat, addig, amíg tart a te kegyelmednek és hosszú tűrésednek ideje. Köszönjük, Urunk, hogy érettünk is olyan hosszan tűrtél. Légy áldott ezért, és légy áldott azért, mert a néped a tied. Köszönjük, hogy drágák vagyunk neked, drágábbak mindennél. Engedd, hogy ezt soha ne felejtsük el, hanem mindenkor hittel támaszkodjunk te reád, és bízunk te benned. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvérek, szeretettel hívogatunk mindenkit az ünnepi istentiszteleteinkre. Ezzel a mai estével a bűnbánati felkészítő alkalmak sora véget ért. A legközelebbi közös gyülekezeti alkalmunk az majd vasárnap 9:30-kor az istentisztelet lesz, ahol az Úrnak szent asztalát megterítjük. Majd hétfőn is tartunk istentiszteletet, szintén úrvacsoraosztással egybekötötten. azt is délelőtt 9:30. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a jövő héten a keddi bibliaóránk elmarad, ahogy így a kétnapos ünnepek után ez szokott lenni, és majd az azt követő héten, kedden fogunk újra találkozni a megszokott rendünk szerint, és annak megfelelően. Nem tudom, hogy van-e valakinek hirdetni valója vagy kérdése, akár az ünneppel kapcsolatosan. Talán újra megemlítem azt, hogy az elmúlt vasárnap a hirdetések sorából aztán a végén kimaradt, mert szűkítettük, hogy ne legyen olyan hosszú, és kimaradt az, de talán eszünkbe jut, hogy hónap második vasárnapja van most pünköst vasárnapján, és az adakozásunkat a hitel törlesztésre természetesen meghirdetjük. Akiket Isten lelke indít, azok adakozzanak ezen a vasárnapon is, vagy készüljünk úgy, hogy adakozhatunk erre a célra. A 372. számú dicséretünket keressük most ki. 372-es dicséretünket. És ennek énekeljük az első 3 versét. Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát, és vigye el szívem vihomáját, hogy érthessük Istenünknek mindenben akaratját. Ó, Szentlélek árváknak kegyelmes Atya, szegény gyarló bűnösöknek bátorítója, hitükben tántorgóknak erős gyámola, és az ő gyenge hitüknek csak